elnöki nyilatkozat Frankfurtban, az egész világ együtt ünnepli hazánkkal 1956-ot. Vita egy levélről. Németh Zsolt szerint a kormány a nagykövetségeken keresztül akarja lejáratni a Fideszt és Orbán Viktort. Szakszervezetek és alkotmányozás. Az érdekvédők a megszorítások ellen tüntettek, mások nemzetgyűlést hirdettek a budai várban. Népszavazás Szerbiában, tét az ország saját új alkotmánya.
A hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
A híradót látják, jó estét kívánok! Sólyom László szerint, ha valaki fenn akarja tartani a folyamatosságot az 56-os forradalommal és Kádárral is, az nem ünnepelhet nyugodt lelkiismerettel. A köztársasági elnök Frankfurtban az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen beszélt erről.
Az államfőt a frankfurti Paulskirchében a város és a németországi magyarság vezetői fogadták. Ünnepi beszédet mondott Helmut Kohl, volt német kancellár is. Sólyom László ünnepi beszédében 1956 jelentőségét méltatva úgy fogalmazott: aki az ő nemzedékében 56-ról gondolkodik, ezt egész életén át kell tennie. A divatos motto szerint, mondotta a köztársasági elnök, úgymond sokféle 56 létezne, azonban így relativizálódik a forradalom értéke és jelentősége. Pedig csak egy 56 létezett. A köztársasági elnök köszönetet mondott a németeknek a menekülteknek nyújtott segítségért, de hangoztatta a nyugati világ felelősségét is a szabadságharc cserbenhagyásában. Sólyom László kitüntetéseket adott át a németországi magyarok képviselőinek, és találkozott a magyar szervezetek tagjaival. A megemlékezésen Klement Kornél, a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke hangoztatta: a 120 ezeres németországi magyarság úgy véli, 1956 egyik nagy tanulsága, hogy nem lehet tartósan a népakarat ellen cselekedni. A Duna Televíziót Domonkos László tudósította Frankfurtból.
Németh Zsolt szerint a Fidesz és Orbán Viktor lejáratására utasította a nagyköveteket a miniszterelnöki hivatal szakállamtitkára. Az ellenzéki párt politikusa bemutatta Gémesi Ferenc levelét, amely összefoglalja a kormány álláspontját az október 23-ai zavargásokkal kapcsolatban, és azt kéri, hogy a diplomaták ennek tartalmáról tájékoztassák a fogadó ország politikusait, közéleti szereplőit. A dokumentum egyik pontja Gyurcsány Ferenc miniszterelnök parlamenti beszédét idézi, amely szerint az ellenzék vezére ideológiát adott az utcai rendbontáshoz, illetve szövetséget kötött a radikálisokkal.
A pártirányítású magyar diplomácia az a pártállamnak volt a sajátja, és 16 éve nem volt példa arra, hogy a magyar diplomácia, a magyar nagykövetek pártpolitikai tevékenységre kaptak volna utasítást.
A kormány szóvivő mindenre úgy reagált: teljesen természetes, hogy a nagyköveteket különböző tájékoztató anyagokkal látják el. Dank Szemese szerint ezeket rendszeresen eljuttatják hozzájuk, a legutóbbit pedig az október 23-ai ünnepség sorozat nemzetközi és belpolitikai vonatkozásai indokolták. Hozzátette, ez nem csak a kormány álláspontját tartalmazta, hanem különböző politikai, gazdasági és sajtóelemzéseket is. Martonyi János szerint támadás folyik a magyar demokratikus intézmények, a jogállamiság és az alapvető erkölcsi normák ellen. A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület vezetője arra kérte az egyesület tagjait és szimpatizánsait, hogy október 30-án és november 4-én gyújtsanak gyertyát vagy mécsest. Így emlékezzenek az 56-os forradalom és szabadságharc áldozataira. Herényi Károly szerint indokolt a gyülekezési rendelet szigorítása. Hangsúlyozta, szégyen és gyalázat volt mindaz, ami október 23-án történt. A politikus erről az MDF országos választmányi ülése után beszélt. A párt szerint emelkedett és békés emlékezés helyett az 56-os elítéltek beszédének sértő megzavarásától és véres utcai harcoktól volt hangos Budapest. Az MDF arra kéri az embereket: mutassák meg, hogy a normális, nyugalmat szerető emberek vannak többségben az országban.
November 4-én a hősi emlékműveknél, és itt különös tekintettel a 23-án este felavatott, az 56-os téren felavatott, vagy az 56-os hősök terén felavatott, régen felvonási térnek nevezett emlékműnél, vagy a műegyetemnél, szintén október 23-án felavatott emlékműnél, vagy az ország bármely pontján, ahol 56-os emlékművek, kopjafák, vagy bármilyen hát olyan hely, ahol ezt meg lehet tenni, adódik ott, ezt egy szál virággal és néma főhajtással tegyük meg.
Tüntettek a szakszervezetek. A munkavállalókat sújtó megszorítások helyett a fekete gazdaság kifehérítésére ösztönözné a kormányt két szövetség. A Liga és a munkástanácsok szónokai érdemi egyeztetést sürgettek a kialakult helyzet megoldására.
A rendezvény résztvevői a Roosevelt téren gyülekeztek, majd a Lánchídon át az alagút bejáratához vonultak. A demonstráción nagy számban jelentek meg tűzoltók, határőrök, börtönőrök és vámosok. A munkástanácsok elnöke szerint a bérből és fizetésből élőket nem csak a kormányzati megszorítások sújtják.
Egy olyan további tehernövekedés következik be a megélhetési költségek növekedésével, hogy teljesen egyértelmű, hogy a 1,5 milliós szegényeknek a tábora az jelentősen meg fog növekedni.
A Liga elnöke arról beszélt, érdemi egyeztetésre van szükség a kormányzattal és a munkaadókkal.
Látunk esélyt egy 2-3 éves társadalmi-gazdasági megállapodásra, amiben szabályoznánk, hogy a munkavállalói terheket a következő 2, legfeljebb 3 évben mikor, milyen határidővel helyettesítik a fekete gazdaságból bevont jövedelmekkel.
Vaskó István szerint ezek a források elegendő fedezetet adnának a szükséges béremeléshez, illetve feleslegessé tennék több ezer közszolgálati dolgozó elbocsátását. A demonstráció végig békés volt és rendzavarás nélkül fejeződött be.
Adásunk alatt is zajlik az úgynevezett alkotmányozást előkészítő nemzetgyűlés a Budai Várban. A helyszínen ott van kollégám Kovács Dorián. Szervusz Dorián, mi történik jelen pillanatban a téren?
Szervusz Györgyi, köszöntöm a nézőket. Kis késéssel ugyan, de megkezdődött a rendezvény. Az első között szólalt fel Takács András, a Kossuth téren megalakult egykori Magyar Nemzeti Bizottság egyik ügyvivője, akit hazaárulónak és árulónak nevezett a tömeg és kifütyülte. Minden esetre ő az egyik elnöke a mától megalakult forradalmi nemzeti bizottmány országos ideiglenes elnökségének. Ma a jelképes szavazással döntenek arról, hogy szakértők felkérésével a magyar alkotmány jogfolytonos reformjába kezdjenek. November 25-ére pedig országos rendszerváltó nagygyűlést hirdettek az ország minden településére. Torockai László azt mondta, hogy ha ezen a napon kellő számú ember jön össze, akkor a nagygyűlés átalakul majd alkotmányozó nemzetgyűlésé. Természetesen, hogyha nem is csak pár lézengő ember lesz, akkor azt mondta, hogy szimpátia híján ez el fog maradni.
Dorián, mennyi rendőr van? Milyen a készültség?
Elég sok rendőrt láttam, most viszont láttam rajtuk igazoló jelvényt, tehát a korábbi tüntetésekkel ellentétben most nem inkognitóban jelentek meg, viszont ami furcsa volt, hogy körbevették a teret kordonnal. Tehát gyakorlatilag sokan azt mondták, hogy ketrecben érzik itt magukat, és sokan nem is mertek bejönni közel a Mátyás, illetve a Szent István szoborhoz.
Dorián, köszönjük a tájékoztatást! Kétnapos népszavazás kezdődött Szerbiában az ország új alkotmányáról. Ahhoz, hogy a Milosevic egypárti rendszere idején elfogadott alaptörvényt demokratikus, többpárti alkotmányra váltassák, a polgárok 50%-ának plusz egy fő igen szavazatára lesz szükség.
Amennyiben győz az igen, Szerbiának 103 év után ismét lesz saját alkotmánya. A pártok a referendumon való részvételre buzdították híveiket. Felmérések szerint az arra jogosultak csak nem 70%-a elmegy szavazni, és döntő többségük rábólint az alkotmányra. A tervezet az ország elidegeníthetetlen részének minősíti, a túlnyomó többségében albánok lakta Koszovót. Ma róluk is, de nélkülük szavaznak a szerb állampolgárok. Róluk, mert nem akarják elveszíteni Koszovót, de az albánok nélkül, mert ők eddig is mindig bojkottálták a szavazásokat. Most a 2 millió koszovói albán nem szerepel a választói névjegyzékben.
Én ma az igenre szavazok, arra, hogy Szerbiában maradjak. A jobb életre, a szerbek és az albánok békés együttélésére. Arra kell szavaznunk, hogy Koszovó Szerbia része maradjon.
A koszovói albánoknak Szerbia már többször is felajánlotta az autonómiát, csak hogy a szkipetárok teljes függetlenséget akarnak.
Én tényleg nem értem a szerbeket. Miért kell mindent rosszul csinálniuk? Hát nem látják, hogy az egész világ előre megy, csak ők lépkednek hátrafelé. A referendum számomra semmit sem jelent. Nekünk arra kell gondolnunk, hogyan szerezzünk státust. Hagyjuk őket, hogy tegyenek, amit csak akarnak.
A Nyugat már korábban figyelmeztette Belgrádot, hogy a népszavazás eredménye nem fogja befolyásolni a Koszovó státusáról szóló tárgyalásokat. Számottevő tábora az alkotmánytervezet elutasítóknak csak a Vajdaságban van. részben a dokumentum társadalmi egyeztetés nélküli antidemokratikus módon történt elfogadása, részben a kisebbségi jogok nem kellő védelme miatt tiltakoznak. Azt is kifogásolják, hogy az új alkotmány nem adja vissza a korábbi Szlobodan Milosevic elnök által elvett jogokat. A vajdasági magyarok ebben a kérdésben megosztottak, míg az Ágoston András vezette VMDP a nem szavazatra buzdít, Kassa József a VMS elnöke azt üzente választóinak, menjenek el szavazni, de rájuk bízza, hogyan döntenek.
Irán hivatalosan is megerősítette, hogy megkezdte az urándúsítást. Teherán kitart amellett, hogy atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál, de a nagyhatalmak attól tartanak, hogy a délnyugat-ázsiai ország idővel atomfegyvergyártásba kezd. További külföldi hírek röviden.
Magas radioaktivitást mutattak azok az izraeli bombatölcsérekből származó földminták, amelyeket tudósok vizsgáltak meg Libanonban. A mintákat alaposabb vizsgálatra elküldték egy angliai laboratóriumba, de az erős uránium-izotóp koncentrátum jelenlétét a földben már a brit védelmi minisztérium is megerősítette.
Újabb 24 órán belül már a második autóbuszt gyújtották fel ismeretlenek Párizs egyik külvárosában az egy évvel ezelőtti zavargások évfordulóján. A buszt Párizs Blanmesnil nevű külvárosi részén tartóztatta fel egy álarcos férfi, aki tisztásával együtt felgyújtotta a járművet. Az autóbusz vezetője és az utasok sértetlenül megúszták a támadást.
Egy amerikai újságíró és két mexikói férfi halt meg a mexikói Oaxaca városában, ahol a helyi kormányzó távozását követelő baloldali tüntetők barikádokat emeltek az utcákon, és összecsaptak a torlaszokat eltávolítani készülő fegyveresekkel.
100 000-ről fél millió dollárra emelték a kaliforniai hatóságok annak a gyújtogatónak az elfogására kitűzött jutalmat, aki a már két napja tomboló súlyos erdőtüzet okozta. A lángok rendkívül gyorsan terjednek, számos lakóház is a tűz martalékává vált, 700 embernek kellett elhagynia otthonát.
Letartóztatási parancsot adott ki egy chilei bíró Augusto Pinochet az ország volt diktátora ellen. 36 ember elrablásában, egy emberölésben és 23 ember megkínzásában való bűnrészességért akarják felelősségre vonni a dél-amerikai ország egykor retteget urát. Pinochet váltig tagadja a vádakat, állítása szerint nem is volt tudomása ilyesmiről. A 91 éves agdiktátort hétfőn házi őrizetbe helyezik.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Bódvai ünnepség. Felújították a Gábor Áron rézágyújítöntő vaskohót. Betlen István szobrot avattak, a református templom kert az otthona. Népi műemlékek, 9 év kutatás eredménye Dél-Szlovákiában. Ipartörténeti emlék és székelyföldi jelkép. Ez egyszerre a bódvai kohó, amelynek felújítását tegnap ünnepelték a székelyföldiek. A háromszéki vaskohó különlegessége, hogy 1848-ban itt öntötte ki híres rézágyúit Gábor Áron.
Az ismert ének és a legendás rézágyú mása adott alaphangot és biztosított korhű díszletet a 200 éves vaskohó felújítási ünnepségéhez. A házigazdák nevében elsőként köszöntött tartó nagybaconi polgármester úgy fogalmazott, évtizedes álom valósult meg az erdővidéki műemlék rekonstrukciójával.
Sokan reményvesztvei legyintettek, mikor azt mondtam, hogy állni fog a kohó. És ma a tisztelt ünneplők, áll a kohó. Újra itt van, rendíthetetlenül és hirdeti az itteni emberek hazaszeretetét, szabadságvágyát és a jövőbe vetett hitét.
Az 1954-ig még aktív vaskohó avatásán megjelent Szekeres Imre honvédelmi miniszter és Markó Béla Románia miniszterelnök helyettese is.
A bodvai háborúnak az a jelentősége, hogy a székelyek 1848-ban nem csak hogy végigvitték az önvédelmi harcukat, de hát még ágyút önteni is képesek voltak, vagyis volt bátorság, de volt tudás is.
Mi anyaországi magyarok, Budapesten vagy máshol élők, adósai vagyunk az erdélyi magyarságnak, és nekünk minden segítséget meg kell adni ahhoz, hogy az a közeledés, amely most felgyorsulhat a magyarok és magyarok között, ez minél teljesebb legyen.
Amilyen sajnálatos volt a Kohó pusztulása, oly örvendetes az újjászületése. Így élték meg az erdővidékiek, akik közül több százan a helyszínen követték végig a műemlék felavatását.
Nagy elégtétel. Én nagyon örülök neki. Örül a lelkem, őszintén megmondom.
Lemondott Csapó József, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Döntését indoklás nélkül levélben közölte a szervezet állandó bizottságával, amely ma Sepsiszentgyörgyön tanácskozott. Az állandó bizottság tudomásul vette döntését, de felkérte, hogy lássa el az elnöki teendők ügyvitelét a néhány hét múlva esedékes tisztújító küldött gyűlésig. Halálának 60. évfordulóján erdélyi szülőfalujában leleplezték gróf Bethlen István volt miniszterelnök mellszobrát. A gernyeszegi református egyház községet a Pilis Csabáért alapítvány támogatta abban, hogy méltó emléket állíthasson a Trianon utáni Magyarország egyik legnagyobb politikusának.
Gróf Bethlen István a gernyeszegi Teleki kastélyban született. A kezdeményező szerint nem pusztán történelmi emlékezet, hanem nemzeti önbecsülés kérdése is az, hogy szülőfaluja szoborral tiszta legyen az államférfi emléke előtt.
Hirdetni fogja azt, hogy határon innen és túl, jobb és bal, fiatal és idős között mindig van egy közös alap, ez a magyarságunk.
Blaskó János szobrászművész munkájának ünnepélyes leleplezésén a Bethlen család tagjai is jelen voltak. Mint kifejtették, Bethlen István miniszterelnöknek a magyarság történelem tudatába is haza kell térnie.
Magyarországon is volt agymosás, és itt is. Úgyhogy nagyon keveset tudtak eddig róla.
A Bethlen szobrot a református templom kertben helyezték el.
Magát a szobrot próbáltuk védeni ezzel, hisz köztudott, hogy nálunk is a köztereken elhelyezett szobrok nem mindig kapják meg a méltó tiszteletet.
Gróf Bethlen István 1921 és 31 között volt Magyarország miniszterelnöke. 1946. októberében egy moszkvai börtönkórházban halt meg.
Magyar autóbuszokat fosztottak ki éjszaka ismeretlen tettesek Kassán. Az utazók a Rákóczi emlékünnep záró eseményére érkeztek a városba. A tolvajok 100 000 korona, azaz több mint 700 000 forint értékű zsákmánnyal távoztak. Holnapra döntően Magyarországról sok ezer embert várnak Kassára, ahol Sólyom László államfő részvételével megemlékeznek II. Rákóczi Ferenc földi maradványainak hazahozatalára, újratemetésének 100 éves évfordulójára. A rákosi rendszer börtönviszonyait, egy fiatal nő keserű sorsát is megismerhetjük abból az életrajzi ihletésű könyvből, amit Szent Gotthárdon mutattak be. A Túléltem című kötet szerzője a nyugati határmenti úgynevezett farkasfai összeesküvés lelepleződése után került az AVH kínzókamrájába és börtönébe 22 évesen.
A gondtalan ifjú évek helyett hosszú börtönbüntetés és számos kínzás, megaláztatás volt a sorsa Kovács Erzsébetnek az 50-es években. Az épp főiskolát végzett fiatal lányt idős édesanyjával és nővérével együtt ítélték el a hírhedt katonai bíróságon, és kínozták meg az AVH szombathelyi börtönében.
A végén aztán a gumibotos fogta és keresztül vágott a fejemen jobbról balra, amikor a gumibot itt a halántékomon csattant, és akkor még éreztem, hogy a combomon valami meleg folyadék folyik, és akkor elájultam.
A 14 év börtönből Kovács Erzsébet 4 évet töltött le, a forradalom előtt szabadult és külföldre távozott. Bűne annyi volt, hogy 1952-ben segítette bátyja családját, mert fivére egy rendszerellenes összeesküvés részeseként Jugoszláviába szökött. Emlékeit kötetbe foglalta, ami eddig csak Ausztriában jelent meg. A felkavaró, de az átélt borzalmak ellenére mégis derűs személyiségről képet festő önéletrajzi írás most már a hazai olvasók számára is elérhető.
Vieslav Kuznicki hős lengyel diák emlékére avatták fel a budapesti Millenáris Parkban az 56-os forradalom és szabadságharc emléktábláját. Az igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség ezzel szeretné viszonozni, hogy Lengyelországban már 10 éve hasonlóképpen emlékeznek Mansfeld Péter magyar 56-os diákhőse Poznanban. Kuznicki elsőként esett el a lengyelországi poznani felkelés sortüzében. A hazai és a határon túli népi műemlékek kutatásában is egyedülálló gyűjteményt tudhat magáinak a Szlovákiai Fórum Kisebbségkutatóintézet. Munkatársai az elmúlt 9 évben sorra járták a dél-szlovákiai településeket, és felmérték az úgynevezett kisebb vallásos népi emlékeket. Eddigi munkájuk eredménye a felvidéki Révkomáromban nyílt tárlaton tekinthető meg.
A révkomáromi katonatemplomban mintegy 500 fotó mutatja be, a legegyszerűbb képes fáktól az útmenti kereszteken, szent háromság oszlopokon, szent szobrokon át a barokk kápolnáig bezárólag azt a gyűjtőmunkát, amely révén 9 év alatt több mint 2500 magyar és szlovák katolikus népi emléket dokumentált az intézet. A szobrok nem csak műalkotások, mindhez egy-egy tragikus vagy örömteli történet is kapcsolódik, hiszen mindegyiküket a hála vagy reménység emelte.
A kapcsolódó kultuszt, a kapcsolódó néphagyományt, a kapcsolódó mondákat, eredetmagyarázatot, hogy miért állították, ki állította ezt a bizonyos szobrot, vagy keresztet, ezt mind föltérképezzük, fölgyűjtjük hozzá. Tehát egy nagyon gazdag és sokrétű anyag áll rendelkezésünk ezáltal.
Példát mutat arra, hogy a mai Magyarország területén is hasonló vizsgálatokat és gyűjtőmunkát el kell végezni, sőt arra is, hogy a Kárpát-medence egyéb jelentős területein, tehát mondjuk Erdélyben vagy Délvidéken érdemes lenne hasonló gyűjtőmunkát, feltáromunkát végezni.
A kutatók munkáját nehezíti, hogy a szakrális népi emlékek szerencsés esetben folyamatosan változnak. A helyi közösségek a mai napig emelnek újabbakat, vagy újítják meg a régieket, szinte folyamatosan munkát adva így a néprajzkutatóknak.
Holnap hajnali 3 órakor 1 órával visszaállítjuk az órákat, ezzel elkezdődik a téli időszámítás. A MÁV belföldi közlekedését, a Volán, illetve a Malév járatainak menetrendjét nem érinti az óraigazítás, a nemzetközi vonatok pedig Magyarországon várják be indulási idejüket. A tengerparti államok lakói fejenként több mint 30 kiló halat esznek évente. Nem sokan maradnak le a kontinens belsejében élők sem. Magyarország a halhús fogyasztás tekintetében az utolsók között kullog Európában. A rendkívül egészséges hús népszerűsítésére 6. alkalommal halfesztivált, öregtavi nagy halászatot rendeztek Tatán.
Ezek a halak idáig úsztak, innen pedig csúsztak a kicsik és a nagyok legnagyobb ámulatára. A ponty, az amúr a busa, a harcsa, a süllő és a csuka parádés kísérettel ezután Bográcsba került, ahol az ország 15 tájegységének mesterszakácsa 15 ezer látogatónak rotyogtatta a halászlét, kevergette a halpaprikást és sütötte a különleges halfinomságokat.
Ma Magyarországon egy 3,4 kg halat teszünk per fő per éves adat ez. Ez az utóbbi 8-9 évben közel 1 kilóval nőtt.
A rendezvény főszervezője szerint ebből a tóból 50 kilós harcsát is fogtak. A mai nap 100 mázsájából 7 kilós hal volt a legnagyobb, azonban a halászok azt mondják, nincs minden veszve, holnap ugyanis leeresztik a tavat. Pozsonyi Péter, Tata, Duna Televízió.
Kolibri Kupa Pilisvörösváron. A latin versenytáncosoknak szervezett versenyre 140 pár nevezett, a gyerektől a felnőtt korosztályig. A rendezvény különlegessége éppen ez az együttlét, amit legközelebb földrajzi értelemben is szeretnének kitágítani. A Kolibri Sporttánc Egyesület szlovákiai és romániai magyar versenyzők meghívását tervezi. Most jöjjenek a sporthírek Szőke Viktóriával, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, egy nagyon jó hírrel kezdjük adásunkat. Az Európa-bajnok Berki Krisztián ugyanis remek gyakorlattal megnyerte a lólengés döntőjét a tornászok Stuttgarti világkupa versenyén. 2 mérkőzés már befejeződött a labdarúgó Borsodi Liga 11. fordulójának mai játéknapján. A Győr Debrecen, illetve a Reac Kaposvár találkozók képes összefoglalóját látják.
A Debrecen a csütörtökön autóbalesetet szenvedett, Zsuzsák nélkül érkezett Győrbe, ahol 30 percig csak gyenge próbálkozásokat láthattak a nézők. Akkor azonban 3 perc alatt 3-szor is veszélyeztetett a Loki, 2-szer a győri, 1-szer pedig a saját 16-osnál. Egy jobbról beívelt szabadrugást követően kevés hián a saját kapuba juttatták a labdát a védők. Nem sokkal később Bajzát találta el a kapu helyett a kapust. A félidő utolsó 5 perce viszont a vendégeké volt, Stevanovicsot tették naggyá a debreceni támadók. A második félidőre Szidibével erősített a Debrecen, a tempó gyorsabb lett, a kapuba azonban sehogyan sem sikerült betalálni, bár helyzet akadt mindkét oldalon. A mérkőzés végén nagy nyomás nehezedett a győri kapura, és a 91. percben kis hiány góllá érett a fölény. Brunovic beadását Halmosi fejelte kapura, ám a jó formában védő Stevanovics reflex mozdulattal fölé tolta a labdát, így maradt a gól nélküli döntetlen.
Még a legvérmesebb szurkolók sem vártak álomfutballt a Reac Kaposvár élvonalbeli bajnoki összecsapástól. Igazuk is lett. A két kiesés ellen küzdő együttes játékosai mindenfajta megerőltetés nélkül kocogtak a pályán, az alig néhány száz drukker jobb hián a kellemes őszi napsütést élvezte. Persze olykor felpörögtek az események. A kaposvári Szakály egy jól eltalált lövéssel riogatta a rákospalotaiakat, akik felocsúttak, és egy szerencsés tormagollal az első félidő végén megszerezték a vezetést. Az előny birtokában elkényelmesedett a Reac, a Kaposvár azonban nem jelentett komolyabb veszélyt a hazai kapura. Somorjai kapufája és bárányos néhány villanása megnyugtatta a Reac híveket, Maróti kiállítása pedig úgy tűnt, megpecsételi a vidéki együttes sorsát. Aztán jött a csattanó, Kapcsos óriási védekezési hibája után Olá egyenlített. Az X egyik csapatnak sem igazán kedvező, a Kaposvár mégis egy hajszállal boldogabban mehetett haza.
Női kosárlabda válogatottunk Izraellel és Bulgáriával játszik majd a jövő évi Európa-bajnokság pótselejtezőjében. Sterbenc Tamás szövetségi kapitány együttese 2007. szeptemberében vívja mérkőzéseit, és a trióból csak a győztes jut tovább az olaszországi EB-t megelőző hármas minitornára, amelynek első helyezettje vehet részt 16. csapatként a kontinens tornán. Tegnap Ózdon 8 gólos különbséggel, ma Miskolcon pedig 32-28 arányban diadalmaskodott Izland felett a magyar férfi kézilabda válogatott világbajnoki felkészülés mérkőzésen. A folytatásban is maradunk a sportágnál. Az EHF kupa győztes Ferencváros a Bajnokok Ligája döntős szlovén Krim Ljubljanával csapott össze a dániai Viborgban zajló női szuperkupa elődöntőjében.
A szuperkupában nem szerepel túl szuperül a Ferencváros, hiszen a szlovén Krim Ljubljanától 34-25-re kikapott Németh András amúgy tartalékos csapata. A Fradi holnap a másik vesztessel, a Podgoricával játszik a bronzéremért.
Szerettem volna a fiatalok kicsit bátrabban kézilabdáznak, nem merték igazán adni önmagukat. Igaz, a torna erről szólna, hát ugye nekünk itt nincs vesztenivalónk, nálunk jobb csapatok vannak, ezt tudtuk, amikor eljöttünk. Egyedül Szucsánszki volt, azt hiszem, hogy megpróbált tényleg jól csinálni, és csinált jó dolgokat is. Nekünk mindenképpen szűkek a lehetőségeink azzal, hogy Németh Helga kivált, ugye még tovább szűkültek. Tóthnak a második fél időben voltak nagyon biztató percei, ami ugye ebben a helyzetben számunkra azért feltétlenül nagyon fontos.
A bővebb szombatesti Dunasporttal 3:40 előtt néhány perccel jelentkezünk, addig is köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Magyarországon több mint 500 000 férfit érint a potenciazavar. Ha ebben ön is érintett, ezen változtatni akar és szeretne segítséget kérni, akkor tekintse meg a www.potenciális.hu honlapot, illetve keresse fel az önhöz legközelebb eső urológiai szakrendelést.
Szabó Károly, 52 éves építésvezető. Havonta 80 órát építkezésen, 80-at az irodában dolgozik. 28 órát utazik. Telkén 144 órát tölt. 40 kiló halat fog. 17 liter halászlevet főz. Pedig csak 799 forintot költ multivitaminra havonta. Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hőseinek.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Mielőtt a Reumont használni kezdtem, sokszor felkelni sem volt erőm. Úgy fájt mindenem. Amióta naponta kétszer bekenem a fájdalmas területeket Reumon géllel, a nap minden percét élvezem, és azt tehetem, amit igazán szeretek. Reumonnal újra szép lett az élet, és a mozgás ismét örömet jelent. Reumon gél, a fájdalmon túl masszőre.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Sorakozó! Cél bemérve! Indulj!
A szórófejes ultraaktív egy hadsereg erejével tünteti el a vízkövet, szappanmaradványt és rozsdát bármilyen felületről.
Ultraaktív. Tisztító hadjáratokra.
ha az agy kihagy. Sőt, cserben hagy. Vagy szédül. Fülzúgása van. Gondolkodott már a jó megoldáson? Bilobil, az agykarbantartója. Most itt az új Bilobil dupla erővel.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A Hild életjáradékot kínál 65 év feletti budapesti és Pest megyei nyugdíjasoknak.
Már Győrben és Székesfehérváron is.
Lakása értékének akár 20%-át azonnal megkaphatja, és emellett a lehető legmagasabb havi járadékot biztosítjuk. A Hild életjáradék szerződéseket 100%-ban a Deutsche Bank finanszírozza. Ezért véleményem szerint ennél biztonságosabb és ennél jobb ajánlat nincs a piacon.
Mi már kipróbáltuk, boldogok vagyunk a Hilddel, kövessen bennünket.
Laci, a biztonság és a minőség a legfontosabb. Mindig ellenőrizd, hogy alapanyagnak magyar baromfit választottál-e.
Felállj, ki vagy? Hol volt hazád?
Ez az, Lacikám. Ha nincs mersze válaszolni, keresd ezt a védjegyet a csomagoláson. Ez ellenőrzött, magyar, ebbe megbízhatsz.
Védjegyes magyar baromfi. Magáért beszél.
Van, aki védjegy nélkül állul baromfit?
Ne izgass fel magad!
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Komoly változás és lehűlés kezdődik a Kárpát-medence időjárásában. Ma még csak egy gyenge hidegfront haladt át térségünkön, és ez csak helyenként okozott kisebb csapadékot, illetve 2-3 fokkal volt hűvösebb a tegnapinál. Holnap azonban egy markáns hidegfront éri el térségünket, és ez bizony komoly lehűlést okoz időjárásunkban. Éjszaka változóan felhős lesz az ég, a hőmérséklet hajnalra 3 és 8 fokig csökken, tevő csapadékra nem kell számítani. Aztán holnap délelőtt északnyugat felől már beborul az ég, az északi, illetve az északnyugati tájakon már előfordulhat eső, illetve zápor. Délután aztán a Kárpát-medence nagy részén sok lesz a felhő, számítani kell esőre, záporra, helyenként akár zivatarokra is. A szél északnyugatira, nyugatira fordul, helyenként megerősödik, a hőmérséklet pedig mindössze 11 és 16 fok között valószínű, ennél melegebb már csak délen lehet. A front érzékenyeknek a most következő 24 órában sajnos kettős fronthatással kell megküzdeniük. És akkor lássuk a folytatást. A jövő hét első napján keleten még sok lesz a felhő, ott még előfordulhat eső, illetve zápor. Északon pedig már a napsütés lesz, inkább a jellemző az erős szél mellett, a hőmérséklet csúcsértéke mindössze 8 és 13 fok között valószínű. Aztán hétfőről kedre virradóra egy nagyon hideg éjszaka áll előttünk, a hőmérséklet hajnalra mínusz 4 és plusz 1 fokig csökken. Kedden a nap első felében sok lesz a napsütés, délután azonban északnyugat felül ismét beborul az ég, a hőmérséklet csúcsértéke 9 és 14 fok között várható. Szerdán pedig sok fele kell számítani esőre, illetve záporra, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 12 és 18 fok között valószínű. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátásra!
Jó estét kívánok, kedves nézőink! A műsorismertetés után kezdődik az esti mese, benne három történet, aztán Maigret védekezik. Ez a címe a 19 órakor kezdődő francia sorozatnak, melyet 20 óra 30 perces kezdettel követi a német ismeretterjesztő film, a Geo bemutatja az Öreg Maszáj, nem Vén Maszáj című résszel. Színházi folyóiratunk a Színlap 21 órakor jelentkezik, aztán sport összefoglalót láthatnak 21 óra 45 perctől. Egy amerikai játékfilmet kezdünk vetíteni 22 órakor, címe Kávé és cigaretta, Jim Jarmusch írta és rendezte. The Rock Band címmel egy zenés filmsorozat első részét vetítjük 23 óra 50 perckor, melyet a Petőfi csarnokban rögzítettünk 2005-ben. Előtte pedig a koncert verkfilmjét is megnézhetik 23 óra 35 perckor. Grecsó Krisztián versét Rába Roland mondja el 0 óra 55-kor, utána pedig a himnusz hangjaival zárjuk a Duna Televízió mai műsorát. Most pedig, kedves gyerekek, kezdődnek a mesék. Előbb a nagy veszedelemről szól a szlovák mese. Majd a vakond nővérkék egy újabb történetét láthatjátok, aztán a magyar népmesék sorozatban a szegény csizmadia és a szélkirály történetét nézhetitek meg. Ezzel tőletek már elköszönünk, szervusztok!